Holonet Krónikák. Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek. Mind egy műsorban. Holonet Krónikák. Az erő hullámhosszán.
Hello, Krisztián!
Szervusz, Csongor! Üdvözlöm a hallgatókat!
Így van, köszöntjük a hallgatókat, a Holonet Krónikák 66. epizódjának hallgatóit. Ez a 2023. április 27-i adás. Képzeld el, hogy 47 éve volt Carrie Fisher első forgatási napja a Csillagok háborújában.
Aztán.
Igen. Ahogy ilyenkor szoktam kérdezni, mi a tipped? Mit vettek fel vele ekkor?
Mit vettek fel vele először? Hát, nem tudom, trónterem? Amikor ugye megkapják a... az elismerést a...
Ja, a film végén az ünnepségre gondolsz? Ja, értelek, nem. Uh-huh. Nem az volt, nem. Nem, 1976. április 27-ről van szó, ugyebár ez egy keddi nap volt, és akkor vették fel azt, amikor a halálcsillagnak az egyik folyosóján haladva a főszereplők megállnak az ablaknál, és megnézik az ezeréves sólymot. Szóval a legelső mondat, amit Carrie Fisher Leiaként mondott a forgatáson, az volt, hogy ezzel a roncsal jöttek? Bátrabb, mint gondoltam.
You came in that thing? Oh God, you're braver than I thought.
És ezzel le is zártuk a mi
az évfordulókat.
Igen, az évfordulókat, igen. Térjünk rá a Mandalori 24. fejezetére, azaz a harmadik évad záró fejezetére, ami azt a címet viseli, hogy a visszatérés. Ugye az előző résznek sem értettem a címét, hogy kire vonatkozik, és ennek sem. Ki tért vissza, vagy mit ért vissza szerinted, Krisztián?
Hát még mielőtt erre a részre rátérünk, az előző az azért annyiban talán érdekes, hogy beszéljünk róla, hogy hát rengeteg teória látott napvilágot arra vonatkozóan, hogy vajon a kémek kik lehettek, és igazából szerintem még a mai napig nem nagyon jött rá senki, hogy miért is volt ez több számban. De összességében kicsit szerintem lóvá tettek minket, szerintem ezzel a címmel, és ezért talán ez a cím, ami ugye a visszatérés, ebből a szempontból talán kevesebb találgatásra ad okot, mert én merném azt gondolni, hogy hát igazából elég sok mindenre ráhúzható. Szerintem részben az, hogy a mandók visszatértek a Mandalorra, uh-huh. Mert hogy ugye az epizód végén csak begyújtották a Kovács műhelyt.
Aha.
A másik részben pedig szerintem Din Djarinnak ez a rész, ez egy igazi, hát nem is tudom, visszanyerte a méltóságát. Én azt gondolom. Úgyis majd fogunk szerintem beszélni kicsit részletesebben a jelenetekről. Szóval úgy összességében erre a kettőre én biztos, hogy gondolnék a visszatérés cím alatt. Egyébként neked mi a gondolatod?
Hát, hogy R5 meg az N1-es visszatért. Ezek a semmiből csak úgy ott termettek ebben az epizódban. De hát erre majd később igen, szintén visszatérünk. Oké, kezdjük az elején.
Kezdjük. Az számomra nagyon meglepő volt, ugye az előző rész harci jelenetei közepette egyszer csak Axelhoz ugye kirepült azon a barlangon tárgyújukon.
Mm-hmm. Igen.
Viszont arra azért nem gondoltam volna, hogy az űrbe is kirepül.
Hát
vagy a szerkóban.
Hát így félig meddig űr, azért bizonyos szemszögből úgy mutatták, hogy ez még az égbolt. Alulról nézve már űrnek tűnt, de való igaz, hogy ahhoz képest, hogy a legutóbb, vagy nem is a legutóbb, de még régebben mutatták ugye, hogy egy ilyen gyíkmadarat nem tudnak vele követni. Most meg föl lehet vele menni mégis a stratoszférába ezzel a jetpackkel.
Ja. Igen. De ettől függetlenül szerintem tök menő volt, és szerintem az is, hogy amire eddig gondoltunk ugye az előző rész kapcsán, hogy na majd biztos a fegyverkovács lesz itt az imposztor, és majd lesz ott valami csavar. Én őszintén egy kicsit kellemesen is csalódtam, tehát hogy azért nem mentek el teljesen otthonról, és végül Alapvetően tényleg a sztorihoz kapcsolódóan foglalkoztak azzal, hogy ugye a fegyverkovács elvitte a sebesülteket, stb. Stb. De már most ez egy külön érdekes dolog, hogy vajon a sebesülteket is magukkal vitték-e?
Ja, igen, tényleg.
A Komrek osztályú hajókkal, vagy Axfoz elfelejtette, és őket is belevezette.
Hát erről nem is gondoltam. Hú, tényleg.
De szerintem összességében amúgy nagyon jó kis jelenet volt kapásból az, hogy ugye a többi mondó ugye megkiugrott a könnyű cirkálóból, és akkor ugye beszálltak a Komrek osztályú hajókba. Tehát én alapvetően szerintem ez egy tök jó megkomponált kis jelenetsor volt. Én nekem tökre tetszett.
Hát én nem tudom. Azért az ugyanúgy, ahogy megfeledkeztek itt most ezekről a sebesültekről, azért másról is megfeledkeztek, ugye hova tűntek ezek a gozánti hajók. Ugye most azokat nem mutatták, mintha soha nem is lettek volna, pedig az egyik ilyen hajó megszerzése, az kitett egy komplett fejezetet a második évadban, és a múltkor is lehetett látni, hogy több ilyen is van a mandaloriak flottájában, azt hiszem talán 4 érkezett a Mandalor bolygó fölé, és most meg ezek a gozánti hajók, ezek nem voltak sehol.
Igen, pedig egyébként azok is tök menő hajók. Amúgy ez nekem is feltűnt, érdekes a konceptártokban, ugye a vége főcímnél ott volt, hogy azokat a hajókat ugye a TIE interceptorok azok közül simán kilőtték. Szóval én ezt kicsit ilyen kamerán kívül, én azt gondolom, hogy ez megtörtént nyilván, azokat a hajókat tudták a legkönnyebben először megsemmisíteni, és akkor utána mentek rá a könnyű cirkáróra.
Ez kár, hogy nem mutatták, mert így ez így most így te így megmagyarázod magadnak, ez oké, de...
Igen.
Ja. Na mindegy, meg a másik, hogy ugye azt is láttuk a néhány résszel ezelőtt, hogy ez a Gauntlet, meg az N1-es, ez egy egész szakasz interceptort gond nélkül lenyomott. Most meg van egy csomó Komrek osztályú hajó, tehát ez a Gauntlet féle, és csak alig több interceptor.
Hát igen, csak már azért pont elindultak a légkör felé.
És
tehát, hogy ők pont keresztezték egymást.
Igen, hogy mutatják, hogy ezek a Komrekek eltűnnek a felhők alatt, ott megáll a kamera, aztán kisvártatva ugyanonnan a felhők alól felbukkannak az interceptorok az ellenkező irányba, tehát ezek pontosan szembe találkoztak egymással, de mindenki ment a maga dolgára, és nem alakult ki egy légi csata. Ez nem fura?
Nekem abból a szempontból nem, hogy nyilván a mandóknak is azért volt dolguk, mert ők akkor inkább mentek a többiek segítésére. Az interceptoroknak meg az volt a fontos, hogy ugye a maradék hajót azt amennyire tudják.
Hát, hogy a könnyű cirkálót leszedjék. Uh-huh. Igen, csak nekem ez olyan érdekes volt, hogy két ellenség tök egymással szembe megy, nem foglalkoznak egymással, szépen elmennek egymás mellett, és mindenki tényleg megy a dolgára, hát ez olyan fura volt nekem.
Na, de utána ugyanezt megkaptad már csak emberekkel.
Utána már igen, ugye, ott már összeütköztek rendesen.
Amikor ott összeütköztek. Na, de még mielőtt tovább megyünk, ugye a tájoknak az elengedése a plafonról szerintem szintén nagyon jól meg volt komponálva, szerintem ilyet korábban nem láttunk, hogy a tájok ugye hogyan repülnek.
Bár itt meg azt nem tudom, hogy hogyan száll be a pilóta, hogyha ez így lefele, orral lefele lóg, és közben meg egyébként a tetején van a bejárati ajtó, úgymond, hogy szállnak be.
Igaz.
Na mindegy. Igaz. Jól nézett ki.
Lehet, hogy benne ülnek.
Örökre, mindig benne ülnek, és akkor várják, hogy indulhassanak.
Így van.
Nagyon jó. Mindegy, jól nézett ki, maradjunk annyiba, jól tényleg tetszett, hogyan elindulnak csak. Yeah. Az a baj velem, hogy mindig gondolkodok, miközben nézek egy filmet.
Na, de hát aztán ugye látjuk, hogy Dint viszik hátra szépen a kihallgató szobában. Az egy kicsit furcsa volt, hogy csak két ilyen jetpackes, vagy nem is jetpackes, mindegy, ez a Beskar páncélos rohamosztagos viszi.
De akik jetpackesek voltak amúgy.
Jetpackesek voltak ezek is?
Hát tőlük szedte el az egyiket.
Jó, tényleg igen. Igen, mert utána a piros kapuknál már volt Dinen egy jetpack. Bár igazából Jarin, ugye ez kiderült, hogy ez a keresztneve. Ja. Tehát, hogy itt szerintem itt kezdődött igazából szerintem az, hogy Dean kezdi visszanyerni a méltóságát, amit ebben a részben azért, ebben az évadban egész elveszített. Mm. Szóval azért szerintem tök jó volt, hogy megküzdött velük. Az látszik, hogy amit Gideon is mondott, hogy mindenkitől elcsent valamit, ami abból a kultúrából jó, Jediktől, Mandóktól, stb. Tehát, hogy azért ezek a jetpackes arcok, hogy használnak kötelet,
hát igen,
ugye
igen,
a tűzvetőt,
az.
a jetpacket, tehát hogy ezek mind szerintem tök jó kis részletek, meg hogy azért nagyon, nagyon jól használják ettől függetlenül ez a rohamosztagosok ezeket az eszközöket.
Igen, és végre most megtudta Din Djarin is, hogy milyen érzés olyas valaki ellen küzdeni, akik pontosan úgy vannak felszerelve, mint ő.
Igen.
Szóval, hogy most végre egyenrangú ellenfelei voltak, eddig nem nagyon volt ilyen, és igazából most először van értelme a birodalmi katonák páncéljának.
Igen.
Eddig nem volt semmi értelme, hogy páncélt hordtak, most már van.
Igen, de hát aztán jött Grogu, aki ebben az évadban sok hadjára segít neki.
Uh-huh.
Viszont az első évad végén, ugye, amikor levette a sisakot, és az IG egység ugye fújt rá valamilyen permetet.
Bakta permetet, ha jól emlékszem.
Tessék? Bakta
permetet.
Azt hiszem
Bakta permetet.
Itt Grogu is próbálta
igen.
Ugyanazt ráfújni. Ettől függetlenül nekem furcsa volt, hogy ott termett Grogu. Nekem úgy rémlik, hogy az előző részben úgy elvágták magukat, ugye elmebezárták az ajtót.
Igen. És ő a többi mandalorival együtt ment.
És én azt hittem, hogy többiekkel együtt ment.
Így is
és
volt.
Most nem tudom, hogy került oda vissza.
Hát ez egy ilyen epizód, ahol csak úgy oda kerülnek az dolgok, akik a szereplők, ahova kell.
Igen. Tehát a Grogunak a hirtelen megjelenése, meg igazából pár gondolat múlva úgy is jön, de az R5 is egyszer csak ott termett.
Igen.
Őt sem értem, hogy mikor jött. Mert nem úgy tűnt, mint amikor ugye mentek felderíteni a Mandalort ugye az előző részben,
igen,
hogy velük tartott.
Hát azt én gyorsan megnéztem gyorsan az előző részt is, hogy ezt ellenőrizzem, mert én nekem is az volt a benyomásom, hogy egyszer csak ez ott van, és hogy került oda. De amikor leszálltak a bolygón, és kiszálltak a Gauntletből, akkor lehetett látni, hogy a rámpán legurul R5 is.
Oh.
De aztán soha többé nem vettem észre, hogy mutatták volna. Tehát amikor azt a hosszú utat, amit először gyalog tettek meg, aztán meg vitorlással, ott én sose láttam, hogy R5 ott lett volna. Szerintem nélküle tették meg. Most meg ugye R5 pontosan ott van, ahol lennie kell. Mint ahogy Grogu is pontosan ott van, ahol lennie kell. Hát...
Akkor viszont R5-nek a megjelenése annyira nem is volt váratlan. Igazából ebből a szempontból Grogué még mindig furcsa, de ott volt, segített neki, oké.
Okay. Yeah.
Ami nekem nagyon furcsa volt, ugye amikor Din Djarin ugye megmenekült, és akkor Groguval mentek tovább, hogy ugye Gideon nézte a térképen,
igen,
hogy Din meg Grogu éppen mennek a folyosón, az igen, nekem olyan furcsa volt, azt nem igazán tudtam hova tenni, hogy volt egy piros pötty, meg egy zöld. Nem tudom, tehát hogy honnan tudja, hogy ez meg kisebb is volt. Tehát, na mindegy, szóval nekem az furcsa volt, hogy miért így csinálták, miért nem két ugyanolyan piros pötty volt. Tehát hogy az nekem kicsit furcsa volt. Na, de ugye aztán jött R5 is, mert úgy ugye segítette ennek az egész létesítménynek a térképét, átadta Din Djarinnak, meg hát ugye utána segített, tehát hogy ő is ilyen kis sidekick lett, mint Grogu, ugye ezekkel a piros kapukat nyitogatta.
Az nekem nagyon tetszett ez az önbizalom, ami ott Din Djarinnál van, hogy megérkezik fegyverek nélkül ezekhez a piros kapukhoz, és látja, hogy ott strázsálnak az egyébként talpig felfegyverzett őrök, vagy állig, vagy hogy kell ezt mondani, és nem azt mondja, hogy esélytelen vagyok, hanem hogy nincs semmilyen fegyverem, így adódhatnak problémák.
Nincs semmilyen fegyverem, így adódhatnak problémák.
És még így is belemegy, hogy megküzdjön velük, és az nagyon, nagyon jól nézett ki. Tehát az, amikor a piros lézerfalaknál ott, például a második kört, akit kinyírt, nyúlt volna a fegyvereért, de lezuhant a szakadékba a faszi, azt láttad?
Hogy igen.
Próbáltam elkapni a pisztolyt, de nem sikerült. És tök jó volt, hogy a kapuról egyre komolyabb fegyvereket szerzett meg. Nagyon, ez bejött. Na, ez a rész, ez tetszett, ez a kapus harc.
De tényleg, ezt nagyon jól megkomponálták szerintem, és tényleg azt a Din Djarint láttuk, vagy hát számomra legalábbis ilyen élmény volt, mint akit igazából az első évadban megismertem.
Aha, igen.
Szóval én mindenképpen örülök annak, hogy amit ebben az évadban azért nem nagyon láttunk tőle, azt itt azért sikerült begyűjteni.
Ja.
A következő jelenetben egyébként pedig ugye megint visszatértünk Axe-hoz, meg a könnyű cirkálóhoz. Igazából az előbb kicsit előre mentem, mert itt volt az, amikor ugye a mandók kiugráltak a könnyű cirkálóból, és akkor ugye beszálltak a csapatszállítókba. Viszont itt tökre tetszett, ami egyébként a 8. részben annyira akkor nem, viszont itt a megvalósítás szerintem egy kicsit tökösebb volt, hogy ezt a Holdo manővert elővették.
Minusz hipertérugrás, de igen, igen.
Igen, mert a lényeg az, hogy ugye belevezette az űrhajót. Ja. Ott ugye abba.
Hát ez is egy kamikáze akció volt.
Igen, igen. De szerintem nagyon, nagyon jól sikerült az is. Itt, amit már te is megjegyeztél a műsor elején, hogy itt a jetpackek azért ebben a részben jóval tovább bírták, mint a korábbi részek esetében, de hát se baj, feltöltötték őket.
Fel. Vagy nekik másfajta van.
Igen. Na de hát ugye, amikor ugye Dean a kapuk között harcol, ugye R5 segít neki, és akkor jöttek azok a mouse droidok, vagy nem is tudom már magyarul van-e valami kifejezés, azok a kis pici droidok.
MS-e droidok, nem tudom magyarul van-e ez, hogy egér droid.
Nem, szerintem sincsen.
Bután hangzik magyarul.
Az alapvetően jó pofa volt, itt megint jött ez a pont elég goofy rész.
Igen. Pont eléggé volt humoros, nem vitték túlzásba.
Igen.
Marha jó volt, hogy ez az első MS-e droid odahívta a kollégáit szirénázva lögdösni R5-ot, és csak így lögdösték, és ennyit tudtak vele csinálni. Az meg simán foképnél hagyta őket, és az egyik MS-e le is zuhant közben a szakadékba. Ez nagyon röhelyes volt.
Igen.
Amúgy ez a repülő funkció nekem már Ortunál se tetszett, hogy igen. Nem vagyok oda az R2-esek meg az R5-ösök repüléséért, de itt most azért mégiscsak jól jött. Valóban.
Hát itt jól jött, igen, mert azért itt egy asztroszernek leevickelni a sziklás buckákon azért nem lett volna könnyű, de legyen. Ugye Dinék megtalálták Gideonnak a titkos kis bunkerjét, ahol is a klónjait tárolta, és itt igazából szerintem értelmet nyert, amit szintén az előző részben mondott, hogy hát megalkotta a legtökéletesebb Dark Troopereket. Hát és igazából magára gondolt.
Igen, ez nekem meglepetés volt egyébként, hogy saját magát klónozza, erre nem gondoltam volna.
Hát, most mondanám, hogy engem is meglepett, de szerintem kicsit adta magát. Tehát, hogy ő szerintem azért eléggé jó vezérnek gondolja önmagát, pláne így, hogy kicsit felturbozta. Ugye itt ő meg is jegyezte, hogy most az erőérzékenységet azt végül nem értettem, hogy az megvolt ezekben a klónokban vagy sem, de hogy...
Ez egy nagyon, nagyon jó kérdés.
De hogy elérte azt a szintet, amit azért szeretett volna.
Hát igen, ez furcsa egyébként, igen, hogy most... Mert ugye emlékszel, hogy a két évvel ezelőtt, vagy mikor volt a második év, az már nem is emlékszem, 3 évvel ezelőtt, 2020-ban volt az.
Az 20-ban volt?
Aha, a második évad 20-ban volt. Szóval jó régen. És elhangzott, hogy akikkel Pershing kísérletezett, hogy beadja a Grogu vérét, azok eleinte jól érezték magukat, de aztán igen, hamar belehaltak.
Igen.
2 teljes hétig ígéretes volt a hatás, de utána a test kivetette magából a vért.
Hogyha ezek is Gideon klónjai lehettek, gondolom, akiken kísérletezett, akkor igazából ez a Moff ez hagyta, hogy a saját testvéreim, vagy fiaim, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam, ilyen halálos kimenetelű kísérleteket hajtsanak végre, de a lényeg az volt, hogy mivel az a kis vérmennyiség, amit levett Grogutól Pershing, mielőtt Din Djarin elvitte volna, az már nem elegendő ahhoz, hogy tovább folytassák a kísérleteket. Tehát ebből arra következtetek én, hogy ezek a mostani klónok, amiket itt már a végső fázisban megöltek, ezek szerintem még nem voltak nagyon erőérzékenyek. Úgy gondolom.
Szerintem sem.
Tehát igazából a nagy terve még itt se valósult volna meg szerintem ennek a Gideonnak. De hát én mondom, én nagyon meglepődtem, én évek óta mindvégig rossz nyomon voltam, mert ez a sorozat ez mégsem a folytatás trilógiára fut ki, tehát nem Snoke-ot vagy Palpit akarja Gideon klónozni, hanem saját magát, ez szerintem egy tök váratlan fordulat volt. Tehát ez egy igazi narcisztikus főgonosz, hogy ennyire imádja magát, hogy saját magából akar egy sereget csinálni.
Igen, innen már csak az a kérdés, hogy vajon csak ezen a támaszponton csinálta ezt, vagy máshol is kísérletezett ezzel. Ugye itt a Tantisz hegy, ami még kérdéses, hogy az a mi újság.
Aha.
De azt még nem feltétlenül keverném bele, az majd szerintem úgy is jön az Ahsoka-ban.
Én a Tantisz hegyről csak a régi kánonból tudok dolgokat, tehát nem tudom, hogy most mi van vele. Annyit tudok, hogy ez régen egy ilyen klónozó komplexum volt.
Igen, és egyébként a Bad Batch foglalkozott most ezzel elég sokat.
Aha. Azt észrevetted egyébként, hogy a Most ebben az évadban ugye van mindenféle karakterről poszter külön, ezeket most nézegettem, csak meg egész ideig nem. Na és most egyrészt a karakterposztereken nagyon erősen látható, amit a múltkor mondtam, hogy Bo-Katan van egy ilyen sebb hely a homlokán. Nem tudom, most a legutóbbi részen te észrevetted-e, de a Gideonnak a poszterén ő bajszos, miközben most a sorozatban meg nem bajszos.
Szóval... Igen, hát valószínűleg máskor történt a fotózás.
Lehet.
Jó, aztán igazából itt Gideon klónjai után, ami szerintem talán érdekesebb volt részben az, hogy ugye a Mandalóron élő maréknyi mandalóri, ők ugye ezeket a őshonos növényeket, azokat valahogy elő tudták kaparni, és akkor ugye utána művelték, hogy meg is maradjanak. Bár ettől szerintem sokkal izgalmasabb volt az a légi csata, amiről már az előbb beszéltünk, az nagyjából ugye itt történik meg kronológiai sorrendben, és ugye Bo-Katan vezeti őket ugye a sötét karddal. Itt szerintem az is tök jó volt, hogy előszedte végre a sötét kardot, és akkor ezt használta, mint...
Júj, nekem ez gicsesnek tűnt.
Igen? Erről
tetszett volt? Nekem ez nagyon gicsesnek tűnt, hogy ott repül, és kivonja a kardot, és jaj, nem. Ez, nekem nem jött be.
Hát ilyen már úgyse lesz többet.
Lehet. Ja, hát figyelj, Anakin fénykardja is ketté törött, aztán utána meg mégis működött, szóval. Ha most arra célzol, hogy ez a sötét kard ugye szét lett roncsolva.
Igen, arra.
Azt mégis imán megjavíthatják, szerintem, ha a történet úgy kívánja. Nem tudom, most visszatérve erre a légi csatára, én nekem ez már annyira követhetetlen és ezáltal élvezhetetlen volt ez az ütközet ott a levegőben. Most összehasonlítva az első évad záróval, ott ugye egy darab repülő mandalóri volt, Din Djarin, és az ő számára ez a repülő, és most ez egy ilyen kiváltság, vagy ilyen megtiszteltetés volt, hiszen addig nem volt neki jetpackje, hanem csak most kapta meg a Kovácsnétól. Na és most ő, vagy hát akkor ő ezzel a repülőtuccal tudta Gideonnak a tievadászát leszedni, és így, hogy csupán két szereplő volt abban a jelenetben, a kellően felépített feszültséggel, meg ezzel a könnyen követhető eseményekkel szerintem sokkal élvezetesebb volt az a kis egyszerű évadzáró, mint ez a mostani, ahol ilyen nagyon sok minden dolog történik egyszerre, és robbanások, meg lövöldözések, tömkelege. Én nekem ez annyira sok, hogy nem tudtam én ezt élvezni.
Itt szerintem amúgy az történt, hogy ebbe a 40 pár percbe próbálták azért bele sűríteni azt, hogy ugye végül is a Mandalor vissza legyen foglalva, meg érzékeltetni akarták azt is, hogy itt azért egy nagy csata történik. Tehát hogy azért, hogy visszafoglalják a bolygót a Gideon vezette birodalmiaktól, azért szerintem ezt itt meg akarták mutatni, hogy itt egy nagyon nagy csata történik. És azért szerintem ez a típusú kicsit ilyen össze-visszaság, alapvetően nekem amúgy nem tudom mennyire vagy otthon a Marvelekbe.
Semennyire.
A legelső nagy bosszúállók filmbe volt egy olyan kvázi vágatlan jelenet sor, hogy végigmentek így a szuperhősöken, és akkor ott érzékeltették, hogy milyen nagy csata zajlik. Valami hasonlót éreztem itt is. És szerintem az jól átjön, hogy itt azért tényleg egy nagy harc folyik.
Hát, hogy káosz. Hogy káosz van, az biztos, hogy átjött, mert én már nem tudtam megkülönböztetni, hogy ki csoda abban a nagy...
Hát ott egy ilyen kvázi mini háborúban nagyon mást nem is várnék szerintem.
Igen, nem tudom megmondani, hogy ehelyett mi lett volna jobb. Csak azt mondom, hogy számomra ez már ilyen túlságosan, nem is tudom, túl kacsvasz volt nekem ez a légi csata. Tehát látványos meg minden, de pont valahogyan üresnek tűnt attól, hogy csak a látványt láttam benne.
Ez talán kicsit ennek az évadnak a hibája, tehát hogy ezt a részt próbálták nagyon kapkodósan összehozni, aminek az eredménye szerintem ez, amit te is érzel. Mert bizonyos epizódok helyett például ezt is akár lehetett volna hosszabban, kicsit összeszedettebben tálalni. Mit tudom én, egy-két rész helyett, ami volt az évad Igen. során. Na de aztán visszatértünk ugye Gideonhoz és Dinhez, mert hogy majd Gideon elintézi ezt az egész történetet. Szerintem itt is egy tök jó intenzív harcjelenetet kaptunk, amiben aztán közben Bo-Katan is becsatlakozott, közben Grogu ugye elcsalta a pretoriánusokat.
Igen.
Itt talán Grogu meg a pretoriánusoknak a harca az kicsit komikusra sikerült, engem ez még nem zavart.
Hú, én nem tudtam komolyan venni. De ott egyébként Grogu röhögött rajta.
Igen,
nem?
Konkrétan röhögött rajta.
Észre, hogy ő nevetgélt, és ezt csak egy ilyen kis fogócskának vette ezt az egészet.
Igen. Aztán ugye ő is arra sorra került, még sok Jedi az előzmény trilógiában, hogy ráesett végül egy valami, ami alól nem nagyon tudott kikecmeregni.
Uh-huh.
Ugye volt egy ilyen, hogy Obi-Wanra ráhúzta Dooku a...
Igen, igen, igen.
Akkor ugye a második részben, amikor Anakin meg Obi-Wan Dookuval harcolnak, akkor meg
ott
az.
Ott is volt egy hasonló.
Szóval hoztak ilyen kis emlékeket szerintem ezek a jelenetek. Alapvetően engem nem zavart.
Zavarni engem se zavart, csak mondom, nem tudtam komolyan venni. Viszont visszatérve még Gideonra, itt megint van egy aprócska kis hiányérzetem nekem, amikor ő megküzdött Din Djarinnal, és pedig az, hogy ugye az előző rész végén az volt a cliffhanger, hogy most Din Djarint elkapták, és Gideon nem végezett vele azonnal ott helyben, hanem elküldte a kihallgatóba. Ebből én arra következtettem, hogy valami más terve van vele, és hogy talán majd lesz egy izgalmas párbeszéd Din és Gideon között a kihallgatóban, amiből majd megtudunk valami új titkot, vagy valamit. De hát ugye Din nem ért oda a kihallgatóban, mert elszökött. És utána viszont a Gideon simán meg akarja ölni. Tehát itt már nem érdekes az, hogy mit akart tőle megtudni a kihallgatóban. Igaz? Uh-huh. Tehát akkor meg miért nem ölte meg a múlt rész végén, amikor remek alkalommal lett volna rá, ugye a szörnyűködő mandalorik szeme láttára. Tehát ez nem tudom, nekem az az érzésem, hogy csak is azért kellett Din Djarint a kihallgatóba vinni, hogy még ne halljon meg. Tehát úgy írják a történetet, ahogyan a gombhoz varjuk a kabátot. Tehát hogy valahogy nem következik az, hogy most ő neki a kihallgatóba kellett kerülnie.
Hát, ugyan erre egy utalás sem volt, de én maximum ilyet azért csinálnék Gideon helyébe, és akkor nem képzelem bele a sorozatba, hanem elmondom, hogy én mit csinálnék, hogy mondjuk Grogut oda csalogassa. És akkor megpróbálja elkapni. Vagy hát legalábbis valami hasonló.
Ez jó, csinálni. Amit most mondasz, hiszen így meg is van, hogy Grogu miért ment utána.
Igen.
Tehát ez igazából hogy... akár meg is valósult kb., amit most mondasz.
Igen, mert hogy akkor talán lehet még esélye Gideonnak arra, hogy ezt az erőérzékeny, tökéletesített katonát ezt még megvalósítsa. Tehát én valami ilyesmit csinálnék az ő helyébe.
Na, most megnyugtattál, tessék. Köszönöm szépen. Csak ez miért nem hangzik el a filmben?
Hát azért, mert ezt én találtam ki.
Na, ez igen. Ez a baj. Ez a baj, hogy valaki úgy készít filmet, hogy a nézőnek kell kitalálni a magyarázatot. Ez. Jó, nagyon...
Nem is én találtam ki. Én így csinálnám.
Aha. De jó, tetszik ez az ötlet. Oké, túl is léphetünk rajta.
Ja. Hát aztán ugye szó-szót követ, pofont követ, és akkor ugye meg sem is a Dark Saber. Ugye itt volt egy nagy kiáltás, aztán hirtelen csönd lett. Szóval itt ez itt egy tök jó lépés volt. Én őszintén vártam valami kardinális lépést, amit megmernek lépni a Lucasfilmnél. Arra nem gondoltam, hogy majd a Dark Saber semmisül meg ebben a formájában.
Aha, én sem.
Én gondoltam inkább arra, hogy az Vizlát majd követi még valaki, a fontosabb szereplő. Ettől függetlenül ez egy ilyen közepesen megúszós, de tökös lépés volt szerintem, hogy a Darksabert elpusztították. Lesz majd egy jelkép szerintem, ami tök jó volt a végén, de azt majd ott fogom elmondani, hogy olyanok mire gondolok. Szóval elpusztult a sötét kard, oké, ezen túllépünk, ugye Axfoz már korábban beleirányította a könnyű cirkálót a támaszpontba. Az viszont szerintem nagyon jó jelenet volt, amikor ugye Grogu megvédte attól a óriási nagy robbanástól, tűztől.
Az jól nézett ki.
Dint és Bót. Ilyen már volt korábban a múlt.
Igen, 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 igen. Az első évad végén ott is a lángszóró elől megvédte a többieket.
Így van. Illetve hasonló megtörtént a Rebelsben is, amikor Kanan megvédte Hérát, meg Ezrát, ha jól emlékszem, és ő is hasonló éppen ugyanígy tűz elől.
Uh-huh.
És ugye itt nagyjából az évadban történt eseményeknek a végére is értünk, mert hogy maga a fő cselekmény szál az így ebben a formában véget is ért. Gideon ugye meghalt, a klónjai elpusztultak.
Azt tudjuk, hogy meghalt?
Hát azért, hogyha azt túléli. Na jó, akkor szerinted van még más klónja? Mert akkor túl.
Én nem a klónra gondolok, hanem arra, hogy egy olyan szuper, sokadik generációs Dark Trooper páncét hord, ami nehogy már ne védje meg attól a kis...
Kis?
Hát nem kis robbanástól, de oké, okay, szóval igen, úgy tűnik, mintha a robbanás őt is felemésztette volna, de én simán kinézem, hogy ha kell, akkor még előrángatják Gideont sokat szóra is, mert ez nem egy olyan fajta halálnak nézett ki.
Erre van egy gondolatom, majd a rész kibeszélése vége felé, de én szerintem ezt a Gideonos szállat nem hiszem, hogy ebben a formában tovább fogják vinni.
Lehet, hogy nem, csak arról beszélek, hogy ha már valakit ketté vágnak és lezuhan, de mégis túléli, akkor egy ilyen csúcs szuper beszkár ruhában szerintem túl lehet élni egy robbanást. Mindegy, ha akarják, előszedik még a következőben.
Hát én meglepődnék rajta, de ne vessük el, lehet, hogy fogunk még vele találkozni. Én nem tartanám feltétlenül logikus lépésnek, hogyha pont vele találkoznak, maximum klónnal, de igen. Na hát aztán ugye itt a különböző szálaknak az elvarrása azért még visszacsatolunk. Ragnárt végre megkeresztelik az élővizekben, elmondja a krédót, és most már éppen nem akarja őt senki sem megenni.
Igen, hát ez egy szép keretezése volt az egész évadnak, ugye ezzel kezdődött, és most ezzel is zárult be.
Itt amúgy egy relatív megható jelenetsor megy le, mert ugye Dean viszi Grogut, hogy akkor őt is, de hogy abban a formában nem lehet, ezért inkább örökbefogadja. Szóval szerintem ez egy tök cuki lépés volt. Várható volt amúgy, hogy valami hasonlóra ki fog majd futni ez a történet. És az egy nagyon jó mementó volt, amikor Grogu megérezte, hogy ott van valaki ám a vízben.
Igen.
Szóval én remélem azért ide még vissza fogunk majd nézni a következő évadban.
Muszáj, mert ezzel nem kezdtek még semmit, ezzel a Mitosaurusszal.
Nem, meg egyébként úgy Alecuzán meg Groguval sem túl sokat ebben az évadban.
Igen.
Szóval én tőle várok még egy kicsit nagyobb fejlődést.
Egyébként visszatérve erre, hogy most örökbe fogadta Grogut. Te nem emlékszel arra, hogy az első évadban már a végén mondta a kovácsnő, hogy Din Djarin legalábbis átmenetileg Grogu apjának tekintendő?
A krédó szerint, amíg elég idős nem lesz, vagy a sajátjaihoz nem kerül, olyan, mintha az apja lennél.
Tehát ő ezt már mondta neki.
Hát igen. Csak így most hivatalosabb lett. Most lett anyakönyvezve az élővizeknél.
És ez ugye érdekes, hogy most megtudtuk, hogy nem Grogu Djarin, hanem Din Grogu lett a neve. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy náluk ez a vezetéknév, keresztnév, sorrend, ez úgy van, mint a magyaroknál, meg a japánoknál, meg a szitheknél.
Igen.
Miközben egyébként meg a Fett családban meg nem úgy van, meg a Kríz familiában se, meg a Vizslákiknál se.
Igen. De ez szerintem mindenkit meglepett, hogy most ez így hogy lett. Érdekes fordulat.
Nekem tetszik egyébként.
Ura lesz majd átállni az eddigi dinezésről dzsarinozásra.
Ja.
Jó, hát aztán ugye begyújtják a Kovács műhelyben a kemence, vagy a Kovács műhely tüzeit. Szerintem ez egy tök jelképes jelenet volt, nem tudom, hogy mennyire figyelted, vagy elemezted, de alapvetően nem kockáztam ki.
Én semennyire nem elemeztem, tisztel olyan volt, mint az olimpiai lángnak a meggyújtása.
Az az egyik. De a másik az, hogy ugye a fegyverkovács átadta Bókatánnak a fákját, amivel ugye meggyújtotta a Kovács műhely tüzeit.
Aha.
És az is ilyen szimbolikus volt, hogy ugye a fegyverkovács mindig hordjas, és akkor Bókatán nem. És tudod, ez kicsit ilyen staféta átadás, meg ilyen, nem tudom, tehát hogy akkor elismerik, hogy akkor Bókatán lesz így a vezetőjük azoknak a mandalóriaknak, akik ugye most ott voltak. Szóval szerintem ez tök jó volt, mert ugye korábban a fegyverkovács volt az, akit ennyire elismertek, hiszen ő volt az, aki ilyen tiszteletnek örvendett, és akkor ugye most ezt ilyen jelképesen is megelevenítették. Szerintem tök jó volt, nekem nagyon tetszett, hogy a sisakosok meg a nem sisakosok, azok végül összeverbuválódtak, és remélhetőleg tudnak egy egységes nemzetet, vagy nem is tudom, népet képezni.
Én itt hiányoltam, hogy akkor ők is levegyék a sisakjukat. Szerintem adta volna magát, hogy azt mondja ez a fegyverkovács, hogy oké, akkor mostantól mi is ladítunk a szabályokon.
Hát figyelj, lehet, hogy a következő évadokban lesz erről szó. meglátjuk. A különböző törzsek úgymond szerintem ettől függetlenül megmaradnak, gondolom. De majd meglátjuk, hogy hogyan fognak finomítani az eddigi történetem. Aztán megérkeztünk az Adelphi bázisra, ahol Din Djarin Carson Tevával egyezkedik arra vonatkozóan, hogy akkor igazából az új köztársaságtól ő nagyon szívesen venne megbízásokat, nem hivatalos úton. És nekem egy kicsit egy olyan ugrott be, tekintettel arra, hogy most szerintem vehetjük úgy, hogy mondjuk az első, második, harmadik évaddal így lezártak egy fajta történetszálad, és szerintem egy kicsit másként fog majd a negyedik évad tovább haladni. És tekintettel arra, hogy oda ment Carson Tevához, az Adelphi bázisra, az új köztársasághoz, Din Djarin, hogy ugye van egy elkaszált sorozat, ez a Rangers of the New Republic.
Igen.
Hogy szerintem ötleteket, gondolatokat, részeket fel fognak majd kapni ebből a elkaszált sorozatból.
De jó, hogy ezt mondod, ugyanerre gondoltam én is. Tényleg.
Mert nagyon adná magát tekintettel arra, hogy így ezt befejezték, hogy az Adelphi bázisra ment, oda ment a... Tehát szóval így én erre gondolok.
Én is, ugyanerre gondoltam, hiszen ez tök jellemző, hogyha van egy elvetett sztori, attól még az abban levő ötleteket másút elő szokták venni, tehát ez simán létrejöhet.
Igen.
Ez nagyon, nagyon. És egyébként érdekes, hogy most ő ment oda felkeresni az új köztársaságiakat, holott még a legelső évadban, amikor Griff Karga erre biztatta, hogy fordulj az új köztársasághoz, akkor még azt mondta rá Din, hogy hát az egy vicc.
Menj vissza a magba, és jelentsd őket az új köztársaságnak.
Az egy vicc.
Igen, hát azért azóta történt egymás.
Az érdekes amúgy a Carson Teva kinézete. Tehát nekem ez, hogy a lázadó pilóta felszerelésre valaki ráhúz egy bőrcsekit, ez szerintem olyan viccesen néz ki. Nem tudom.
Igen.
És közben a háttérben meg folyamatosan a kalapban ücsörög Dave Filoni, ez kicsit engem úgy kirántott ebből az élményből, bár ekkorra már nem igen volt élményem egyébként, mikor itt tartottunk.
Hát igen, ez egy kis levezetés volt a végére. Na, meg hát aztán ugye elkérték annak az IG egységnek a fejét, ami ott ugye trófeaként ki volt téve. Hát érdekes, ugye a következő jelenetben a Navarro-ra utaztunk vissza, ahol ugye a Djarin család kapott egy házat, és ugye egyszer csak megjelent az IG 11, most már nem mint egy Grogu által irányított test, hanem már önmagától ment. Nekem az a fura, hogy aztán átgondoltam, hogy az nem semmisült meg, tekintettel arra, hogy magából a páncélból Grogu kiesett, és az valószínűleg nem semmisült meg a robbanásban. Szóval valószínűleg oda vitték a testét, és akkor ezt a fejet pedig rá applikálták.
Annak a feje az leszakadt, vagy azt levágták? Erre nem is emlékszem. Azt mondom, hogy a kezeit levágták neki a
prétoriánusok. Én szerintem azért a fej itt a lényeg, mert hogy gondolom abban van az a memória chip, amit ugye az Anzellának senki sem tudott pótolni.
Aha.
És akkor igazából ezért is tudott újra életre kelni IG-11, mert hogy akkor a másik trófea fejbe lévő memória chipet azt tudták itt hasznosítani. És hát ugye megpihentek a rész végén, ott a tornácon, meg a békával.
Ott meg, és pont ugyanolyan béka lebegett ezen a bolygón is, mint amilyen a Luke bolygóján.
Na, ez egy galaktikus közös béka.
Galaktikus közös béka.
Ez mindenhol megtalálható.
De érdekesség, hogy a komplett évad lement úgy, hogy nem láttuk Pedro Pascal arcát.
Hát hiszen megfürdött a élővizekben már a második részben, onnantól meg már rá se veheti.
Csak ebből azt akartam kihozni, hogy ugye az első évadban egyszer láttuk az arcát, a második évadban, ha jól emlékszem, talán kettő alkalommal is levette a sisakot. most meg nullaszor.
Igen.
Tökre el tudtam volna képzelni, mondjuk a zárójelenetként azt, hogy ott ül ugye a tornácon, a kis házikója előtt, közben a gyerek játszik az udvaron, ő meg leveszi a sisakot, előveszi azt az üvegpiát, amit kapott Griff Kargától, megbontja, iszik, és
de
itt
nem,
a vége.
De nem veheti le, mert hogyha Grogu meglátja, tehát senki sem láthatja.
Micsoda egy hülye szabály ez.
Maximum egy olyat tudtam volna elképzelni, ha már egy ilyenről beszélgettünk, mint ami az első évadban volt, amikor a AT-ST is lépegetős rész volt. Ugye ott is levette, és az ott ablakon nézett ki, és akkor is csak így oldalról láttuk az arcát. Tehát egy ilyet maximum el tudtam volna képzelni, de olyat nem, hogy a tornácon ülve levette a sisakján.
A stáblista végén megnéztem itt a magyar szinkronnak a névsorát is. És azt vettem észre, hogy a klasszikus trilógiában Darth Vader hangjaként hallható Kránisz Lajosnak a fia, aki szintén Kránisz Lajos, ő a szinkronrendező. És kicsit utána néztem ennek, az összes mostani Star Wars sorozatnak a szinkronrendezője Kránisz Lajos, ifjabb. Így az Obi-Wan Kenobi sorozaté is. És arra gondoltam, hogy vajon milyen lehetett neki az Obi-Wan Kenobi-ban látható Vader jeleneteket úgy szinkron rendezni, hogy gondolom ő is érezte, hogy Horányi hangja Vaderként sehol nincs az ő megboldogult apjához képest.
Ó, igen. Hát ez egy érdekes gondolat.
Igen. Meg kíváncsi lennék, hogy ahhoz mit szól. Nyilván ő is hallott erről a kis projektről, hogy a Respeecher programmal, vagy nem is tudom mivel megpróbálják az új Vader jeleneteket Kránic hangjához igazítani, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam. Tehát Kránisz hangját így leutánoztatni a programmal.
Ezt nem is hallottam.
Tényleg nem?
Nem hallottam.
Na, akkor én most ebből mutatnék neked egy részletet.
Nem állhatom az udvariaskodást. Hol van most?
Nem állhatom az udvariaskodást. Hol van most?
Szép munkát végeztél.
Szép munkát végeztél.
Hát ez egy nagyon jó kis kezdeményezés. Nekem nagyon tetszik. Annyira hozzánőtt a hangja Kránisz Lajosnak Darth Vaderhez, hogy fantasztikus lesz azokat a részeket is az ő hangjával hallani, amit nem vele szinkronizáltak.
Ja, csak hát ez nem lesz hivatalos.
Hát nem.
Ez tudja, hogy ez csak ilyen rajongók között terjengő dolog lesz majd.
Ja. Ahhoz képest meg nagyon érdekes, hogy ebbe ennyi energiát meg gondolom pénzt is ölnek.
Hát igen, hát a lelkesek a rajongók.
A lelkesek a rajongók, igen.
De térjünk vissza a Mandalorira, ugye most vége lett ennek a harmadik évadnak, ezt az utolsó részt ezt kiveséztük. Én azt mondom, hogy érdemes az egész évadot is, vagy akár a komplet sorozatot véleményezni most ezek után. Nekem egyébként az a véleményem, hogy ez a harmadik évad, ez nagyon hullámzó volt a minőség. Ugye azt eddig is egyetértettünk benne, hogy mindig volt egy gyenge rész, amit követett egy tök jó rész. Aztán megint jött egy kicsit bénácska rész, és aztán megint jött egy marha jó rész. És ugye az utolsó előtti rész az megint egy erős epizód volt. Ebből lehetett következtetni, hogy az utolsó rész viszont nem lesz annyira erős. Én szerintem nem is lett. Így viszont azt mondom, hogy az évad egésze az kicsit felejthető. Tehát én már nem várok semmilyen folytatást ezután. Nem tudom, te hogy vagy ezzel. Nekem ennyi elég volt most hirtelen a Mandaloriból.
Az évadról a véleményem nekem is alapvetően az, hogy hullámzó volt mind a minősége, mind pedig a történések. Például ugye, amikor ellátogattunk Coruscantra, az egy relatív hosszú rész volt, ami szerintem kicsit fölöslegesen hosszú volt, és kicsit más részek kárára volt hosszú, vagy inkább más részeknek kellett volna hosszabbaknak lennie. Voltak nagyon jó megmoccanások, mint például a 66-os parancsnak ugye a flashbackje, amikor visszatért Ahmed Best, de például az űr, meg egyéb csatajelenetek szerintem szintén jól sikerültek, tehát hogy amikor akció volt, és oda kellett magukat tenni, azok szerintem nagyon jól sikerültek.
Igen.
Viszont azért voltak olyan részek, mint például, amikor ugye elrabolták Ragnárt, és ugye az ő mentése zajlott éppen, szerintem az egy kicsit hanyagolható volt. Nyilván voltak ott is ilyen fontosabb pillanatok, de úgy összességében azokat a részeket kevésbé mondanám fontosnak. De kaptunk olyan részeket is, mint például a 7., vagy akár a 8. rész, de akár a kalózos részeket is mondhatnám ide, amik jó ki voltak találva a történet szempontjából, egész jól beleillettek. Amit én egy kicsit sajnálok, hogy kicsit a bolondját járatták velünk, mert ugye az egész évadban Bo-Katan egy nagyon erős vezető személyiség volt Din Djarinnak a kárára történetvezetés szempontjából, és szerintem ezt meg tudták volna úgy is oldani, hogy Din Djarin kevésbé tűnik ennyire, nem tudom, háttérbe szorított karakternek, mert azért itt a végén csak visszakaptuk az ő karakterét, akit szerintem a közönség is szeret. Illetve Grogu visszatért, ami ugye a Book of Boba Fettben történteknek köszönhető, és egy kicsit nem értem, mert egy olyan sidekick karaktert kaptunk vissza, akinek a fejlődése szerintem nem volt megfelelő. Nyilván itt még azon lovagolhatunk, hogy annak ellenére, hogyha jól emlékszem, ilyen 50 év körüli,
igen,
és ugye az ő faja ugye sokkal lassabban is öregszik. Ha még azt az időt eltölti Luke-kal, amit neki el kellett volna töltenie még, mit tudom én, 1-2 évet, most csak mondtam valamit, és mondjuk ennek az évadnak a közepén tér vissza, akkor amit ebbe az évadba beraktak Groguból, azt belerakják oda, bőven elég lett volna. És akkor nem az van, hogy a Book of Boba Fettből két részt elpazarolunk arra, hogy Din Djarinékhoz visszakapcsolunk. Szóval nem tudom, kicsit ilyen ambivalens érzéseim vannak Groguval kapcsolatban. Biztos egy jó karakter lesz, meg egyébként szerintem van helye, még mindig. Csak én egy kicsit később hoztam volna őt vissza szerintem.
Hát, nekem is ambivalensek az érzéseim. Ugye mondtam is az előbb, hogy én már nem is várom a következő évadot, mert én szerintem nem lehet ezt már nagyon tovább mesélni. Sőt, én azt mondom, hogy ez az évad is már úgymond felesleges volt, mert az első kettő évad nem volt szükséges ennek a történetnek a folytatása, mert szerintem kerek lezárt sztori volt az első kettő. Ugye, ha visszaemlékszel, az első évadban ugye az volt az egész sztoria, hogy ez a fejvadász, akinek még akkor nem tudtuk a nevét, legújabb célpontja Grogu, akinek még akkor szintén nem tudtuk a nevét, és ezt a kis Grogut megsajnálja, és a védelme alá veszi, de aztán akárhova megy, mindig utolérik a konkurens fejvadászok, ezért úgy dönt, hogy a fő megbízónál varja el ezt a szálat. Ez az erőfeszítése ugye az évad nagyjából a végére sikerrel is jár, hiszen a megbízó, ez a Werner Herzog, ez ott meghal, bár nem Din Djarin keze által, de mindegy. És ugye az a lényeg, hogy az évad végén Din megkapja a kovácsnőtől ezt a sálszarvú pecsétet, amivel szó szerint megpecsételik, hogy ő és Grogu mostantól egy klán, és megkapja azt a feladatot, hogy Grogut eljutassa az övéihez, a Jedikhez. Mm-hmm. És ezzel vetítik előre, hogy mi lesz majd a második évadnak a cselekménye. És ugye a második évad az kompletten nagyjából erre a feladatra összpontosít, kisebb-nagyobb kitérőkkel. Az évad végén meg is érkezik a várva várt Jedi, aki magához veszi Grogut, és semmiféle következő évad béli cselekményt nem vetítenek itt már előre, hiszen innen szerintem nincs is hová tovább fonni a történetet, tehát a Grogu story ív az én szememben a második évad végén véget ért, tehát bármilyen folytatást is találnak ki ahhoz, az nem tud szervesen kapcsolódni az első két évadhoz, gondolom ezt én. És aztán jön a kettő és feledik évad, a Boba Fett könyve, amiben Grogu meggondolja magát, és mégis inkább visszatér Deanhez, ezzel gyakorlatilag a komplett második évad minden küzdelmét fölöslegessé teszi, miközben egyébként Din megkap egy új missziót, hogy meg kell mártóznia az élővizekben. Ez meg a harmadik évadnál azt gondoltam, hogy majd ez az élővízben való megmártózás kitesz egy komplett évadot, hogy ez olyan nehéz ügy lesz oda eljutni.
Hát ezt lekavarták a második részben.
Így van, ezt elintézték rögtön a második részben. És aztán meg kiderült, hogy ez az egész macera, ez csak Din Djarinra vonatkozik, mert Bo-Katan körülbelül 2 napnyi sisakhordás után már leveheti mások előtt, tehát ez teljes nonsens. És innentől kezdve én nem is tudom neked most megfogalmazni, hogy ez a harmadik évad, ez valójában miről szól. Tehát nem tudom megmondani, hogy az eredeti két főhős... Hát
Mandalor visszafoglalásáról.
Igen, de az eredeti két főhős szempontjából miről szólt? Mert ők honnan, hova jutottak? Azt tudom, hogy Grogu a baba kocsiból az égi egységbe jutott, de meg Din pedig kapott egy frankó telket az évad végén, amit egyébként az évad legelső epizódjában már ingyen felajánlottak neki, tehát nem is kellett volna neki ez a sok küzdelem, amin átment. Tehát én megint ott tartok, amit még néhány beszélgetésünkkel ezelőtt mondtam, hogy az az érzésem, hogy itt a harmadik évadban a történetet ilyen erőltetve találják ki. Tehát, hogy nekem a második évad végéből semmi nem következik szervesen, most a komplett harmadik évad minden eseménye látszólag legalábbis csak azért lett kitalálva, hogy valami történjen. Nem pedig azért, mert van egy olyan esemény sorozat, ami tart valahová, amit el akartak mesélni nekünk. Tehát ez visszafoglalni Mandalort kitől? Nem kell az senkinek, nem akik ott senki. Nem tudták, hogy ott vannak a birodalmiak.
Nem is az, hogy visszafoglalni. Igen, ez egy kicsit kétértelmű, mert itt a visszafoglalás ugye, mivel nem tudták azt, hogy ott van Gideon, ők ugye vissza akartak térni Mandalorra. És igazából itt a Mandalorra való visszatérés történetét szerették volna elmesélni.
Csak ehhez nem kell se Din Djarin, se Grogu. Oda mennek, letelepednek, kész.
Na igen, nem. Csak mivel Din Djarinnak volt meg az a küldetése, hogy ő ugye a sisaklevétel után újra vissza legyen fogadva ebbe a sisakhordós történetbe, igazából neki ez volt a motivációja, hogy ő az élővizekben meg tudjon fürdeni. Ebből következett, hogy neki célja volt az, hogy a Mandalóron le tudjon szállni,
igen,
vagy hogy egyáltalán megtalálja az élővizeket. És akkor ebből következett az, hogy mivel bizonyítást nyert az, hogy a Mandalor újra lakható, azután, hogy ugye a tisztogatás megtörtént, ezért innentől kezdve kitűzött cél lett, ugye a többi Mandalorinak is, hogy hiszen ez az otthonunk, hogy ide ők visszajöjjenek. És ezt a történetet rakták ebbe a 8 részbe bele, ami szerintem abból a szempontból jobban is elsülhetett volna, hogyha azok a filler epizódok nincsenek benne, hanem tényleg inkább erre a történet mesélésre koncentrálnak, amik így nem voltak annyira fontosak. Tehát, hogy az, hogy Ragnar megmentése volt az a pont, hogy Paz Vizsla meg Din Djarin nem fújoltak egymásra, azt egy kicsit máshogy is meg lehetett volna fogni szerintem. A Plazir 15-öt azt fogalmam sincs, ott ugye ami lényeg volt, hogy Bo-Katan a Axfózékat vissza tudta húzni, ott az volt a fontos. Viszont szerintem ahhoz nem kellett volna ez a mellékküldetés, ami ugye ott megtörtént ezzel a robotos meghibásodással. Szóval inkább, hogyha ténylegesen azokra a főbb vonalakra koncentrálnak, akkor szerintem nem lett volna ennyire hullámzó, és jobban átjött volna az, hogy mi ennek az évadnak a célja. Bár szerintem az eléggé jó volt már az elejétől lefektetve, hogy a Mandalor visszafoglalása ennek az évadnak a feladata. És ez megtörtént.
Igen, ugyanakkor viszont ez megtörtént, de azt te is mondtad már, hogy ahhoz, hogy megtudják, hogy nem mérgező a légkör, ahhoz nem kell egy Din Djarinnak oda mennie megmártozni.
Igen.
Ha nagyon akarta volna Bo-Katan, meg a Axe-Wars, meg a többi, akkor fogják magukat és oda mennek, és megnézik. Tehát erre mondom, hogy ez egy erőltetett történet. Sajnos az a helyzet, tehát én nem tudok ezzel mit csinálni, hogy amúgy voltak tényleg tök jó részei, amik kimondottan tetszettek, amiért ők őszintén is lelkesedtem, és reményt adtak, hogy nem dilettánsok írják ezt a sorozatot, de az összképet tekintve mégis az érzésem, hogy a Mandalorit, akár csak az Obi-Wan Kenobit, meg a Boba Fett könyvét, akkor is óvodások írták óvodásoknak, kész. Na jó, most, hogy kiveséztük a Mandalori utolsó epizódját, meg a komplett sorozatot, itt az ideje, hogy elbúcsúzzunk, kedves hallgatóink. Váci Krisztiánt és Varga Csongort hallottátok.
Sziasztok!
Holonet krónikák.